Az előtt felolvasott ige versből, ige szakaszból szeretnék kiemelni, újraolvasni pár verset. János írások szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 23. verstől. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, majd az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e? Pár héttel ezelőtt az autómat szerelőhöz kellett vinnem. Az ember már csak olyan lény, hogy akár sok-sok 10 kilométert is képes megtenni egy megbízható emberét szerelőért. Én is így voltam, speciális ilyen elektromos problémák voltak az autóval, és már van egy bejáratott helyem, ahová ilyenkor el szoktam vinni, nem itt a közelben van, Esztergom mellett. Odaértem, elkezdtünk beszélgetni a szakival, miközben a különböző ketyeréket, számítógépeket ráteszi az autóra, követni se bírom már, hogy melyik kábel hova megy. Elkezdünk beszélgetni, szót követ, mondja ez a mester, hogy aki egyébként oktat is tanulókat, hogy nemrég találkozott az egyik volt tanítványával, aki most Nyugat-Európában egy nagy autógyártó cégnél dolgozik. Érdeklődve kérdezte meg fiatalembert, hogy mondd, mi a munkád, mivel foglalkozol, mire ő azt válaszolta, hogy hibamérnök vagyok. Hát ilyet még nem hallott mesterünk, ezért megkérdezte, hogy ez mit jelent, mit akar. Mire így válaszolt ez a fiatalember? Hát az a feladatom, hogy az autó igazán lényeges, fontos és drága alkatrészeit úgy tervezzük, hogy az egy meghatározott idő után tervezhetően, általában amikor lejár a garancia, tönkre menjen. Hát a mesterünk nem nagyon akart hinni a fülének, mint ahogy én se, bár azt gondolom, hogyha egy kicsit is nyitott szemmel érdegélünk, akkor felmerülhetett már bennünk ez a dolog, hogy valami nem stimmel a minket körülvevő világgal. Most csak arra az egyszerű tényre gondoljunk, hogy a régi hajdú mosógép elment 25 évet, nem azért, mert hajdú volt, elment 25 évet, a maiak elmennek 5-6 évet. Szóval nem kell nagyon messzire menni meg érteni az autókhoz, azt látjuk, hogy minthogyha tényleg tudatosan arról szólna bennünket körülvevő világ, hogy minél hamarabb tönkre menjen, egyetlen egy célból és okból, hogy újat kelljen venned. Jellemzően ezeknél az autóknál ezek az alkatrészek annyira drágák, nagyságrendben egyszerűen nem éri meg őket javítatni, ezért nyugati embertársunk vesz egy újat. Mi nem vagyunk ilyen szerencsések, mi nem veszünk újat, nem tudunk, hanem ingünk atyánk is rámegy ezekre a javításokra. Aztán napokban találkoztam egy szakkifejezéssel. És ez a szakkifejezés tökéletesen elmondja, és leírja azt, amiről itt most szó van. Így hangzik ez a szakkifejezés, figyeljünk csak, tervezett elavulás. Tervezett elavulás. Az a kis film, amiben erről hallottam, példák sorát hozta arra, hogy milyen álságos, már hadd mondjam, ördögi és kapzsi világ vett körül bennünket. Én most csak két példát hadd említsek, hogy elmélyüljön bennünk ez a dolog, nem azért, hogy idegesek legyünk, meglátjuk, majd nem lesz értelme. Az 1920-as években a textilipar egy fantasztikus találmánnyal állt elő, és ez volt a nejlon. Mint anyag, mint a textiliparban felhasználható anyag. Azt hiszem a hölgyek előnyben vannak ebben a témában, ugye tudjuk, a nejlon harisnyáról van szó. Amikor ezt a 20-as években föltalálták, akkor úgy reklámozták, hogy két autót összekötöttek ezzel az új anyaggal, és az egyik autó elhúzta a másikat. Hihetetlen erős volt. Na most azt hiszem ma, aki ilyet használ, az tudja, hogy a legkisebb érintése is szinte ez az anyag tönkre megy, a szálak felfutnak és használhatatlan lesz. A filmben elmondták, hogy Az a mérnök csapat, aki először megkapta a munkát, hogy alkosson valami hihetetlen tartósat, utána azt a feladatot kapta, hogy ezt most butítsák le olyanra, hogy nagyon sokat kelljen újra és újra venni belőle. A másik az a villanykörte. A villanykörtét, amikor annak idején Edison bácsi kitalálta, megalkotta, majd elindultak a továbbfejlesztések, volt egy olyan tulajdonsága, ami megint csak nem kedvezett ennek a modern ipari felfogásnak, egyszerűen nem akartak kiégni. Több ezer órát elmentek ezek a régi-régi villanykörték. Hát mondjátok meg, kinek éri ez meg? Hát nekünk biztosan nem. És utána tudatosan kezdték úgy butítani a villanykörtéket, hogy ha egy mód van rá, pár száz óránál többet ne bírjanak. Állítólag az Egyesült Államokban egy tűzoltóságon van egy olyan égő, ami 100 éve ég egyfolytában. Egy kísérlet része volt annó, aztán csak nem akart kiégni, és napjainkig is folyamatosan. Nos, tervezett elavulás. Ez a szakszó erre. Úgy van megtervezve körülöttünk a világ, az összes olyan kényelmi, technikai eszköz, ami körbevesz bennünket, amitől azt érezzük, hogy igen, vagyunk valakik, vagy eljutottunk valahol, vagy elértünk valamit az életbe, az bizony úgy van kitalálva, hogy véletlenül se szolgáljon ki egész életünkbe. Nem tudom, ki szereti az összeesküvés elméleteket, vannak, akik nagyon, vannak, akik kevésbé. Testvérem, azt gondolom, hogy gondold végig ezeket a dolgokat. Nem kell feltétlenül összeesküvés sejteni. Nem olyan bonyolult a háttér. Egyszerűen arról van szó, hogy a nagy tömeggyártóknak az az érdeke, hogy minél többet vásároljunk ugyanabból a termékből. Ennyi. Tehát a szakszó, amit jegyezzünk meg, tervezett elavulás. Borzasztó. Látszólag minden körülöttünk az emberi gonoszságról és kapzsiságról szól. Szinte ördögi módon használja fel az ember azt a csodálatos tudást, amit az Istentől kapott. Gondolj csak bele, tervezetten lerontani, és nem kihasználni azokat a képességeket, amiket az Istentől kaptunk. Mi ez? Mi ez, ha nem ördögi, halálos, pusztító dolog? Mi lesz ennek a vége, tehetnénk fel a kérdést? Azt hiszem, egyértelmű a válasz. Egyértelmű a válasz. Halál. Ugyanaz fog utolérni bennünket, mint ami utoléri a kis technikai eszközeinket. Egyszer csak szertefoszlik majd ez a fenntartható fejlődés álom, ez a korlátlan bővülés, korlátlan fejlődés álma. Egyszer csak majd eljutunk oda, hogy bár elromlott, ami van, de nem lesz helyette új. És ekkor a modern ember össze fog omlani. Ördögi, már-már a gonoszság ne továbbja ez. Halál. Azt mondtuk, hogy ez lesz a vége ennek a fajta életstílusnak. Halál. Felolvasott történetünkben egy halálesetről hallottunk. Egy halálesetről, ami megrázta nem csak a környék lakóit, nem csak a családtagokat, magát Jézust is. És valahogy nem tudott nem eszembe jutni az a kérdés, hogy vajon az emberi létet tekintve a halál az nem ugyanilyen tervezett elavulás, csak éppen az Isten részéről belénk építve. Valahogy elkezdett a gondolat mocorogni bennem, hogy miért halunk meg? Miért van halál? Mi ennek az értelme? Mi ennek a célja? Hová vezet ez? Hiszen azt hiszem, a mai ember tényleg ilyen fantasztikus tudás birtokában tényleg lehet, hogy el tudná érni azt, hogy sokkal jobban kitolja az emberi élet tartamát. Hogy sokkal hosszabb ideig éljünk, ha persze egyáltalán akarunk élni. Mi a halál? Tehát csak nem arról van szó, hogy Isten is így tervezett felőlünk, belénk ültette a tervezett elavulás csipjét, ami egyszer mindnyájunkat ugyanoda fog tenni és helyezni a koporsóba. Hát nem túl bizalomgerjesztő feltételezés ez az Úristenről. És azt gondolom, hogy Az emberben azért fordulhatnak meg, vagy jöhetnek elő ilyen gondolatok, mert nem tudunk mit kezdeni a halállal. Nem tudunk mit kezdeni életünk azon eseményeivel, amelyek előtt tehetetlenül állunk. Minden tehetetlen szituáció egy kis halál valamilyen értelemben. Mert a halál az a teljes tehetetlenséget jelenti. Mindenki számára, mindkét fél számára. És az emberi élet teli van ilyen eseményekkel, amikor egyszerűen nem tudunk tovább menni önerőből. Kevesek vagyunk ehhez. Nincs meg a tudásunk ahhoz, hogy tovább menjünk. És úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva. Úgy érezzük, hogy ilyen tervezett elavulások irányítják az életünket. Mit kezdjünk a halállal? Jézus, amikor megkapja először a hírt, hogy Lázár beteg, és ott egyensúlyozik az élet és halál mezgéjén, küldenek érte, hogy gyere, segíts. Nem tudjuk, hogy te mit tudsz csinálni, de tudjuk azt, hogy senkihez nincs értelme küldetni ilyen helyzetben. Gyere, tegyél valamit, vagy csak légy itt, vagy csak vigasztalj. És egészen érthetetlen dolgot olvasunk Jézusról. Megkapja ezt a hírt, hogy a kedves barátja, régi ismerőse Lázár haldoklik, és nem indul el. Ott időzik még, ahol ezt a hírt megkapja. Miért? Talán ő is nagyon jól tudja, hogy ezzel a tervezett elavulással úgysem lehet mit kezdeni. Talán ő is nagyon jól tudja, hogy hát ez egy olyan dolog, ami nem lehet változtatni. Miért nem mozdul? Miért nem lép? Jézus viselkedésében van valami érthetetlen. És itt kapcsolódunk be a felolvasott történethez. Nem tudom, feltűnt-e. Végig úgy beszél Lázárról, miután már megkapta a halál hírét akkor is, mint egy élőről szoktak beszélni. Emlékeztek? Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy menjünk el hozzá. Kihez? Ahhoz, aki már fizikailag meghalt. Menjünk el hozzá. Nem szoktunk így beszélni egy halottról, hogy elmegyünk hozzá. Miért fogalmaz így Jézus? Mi az, amit esetleg rajta kívül senki más nem tud és nem ért ebben a történetben? Tamás mondata olyan csodálatosan rávilágít erre. Mert Tamásból előbudjan az, ami ilyenkor az emberből maximum elő tud budjanni. Jézus azt mondja, meghalt Lázár, de mi most keljünk fel és menjünk el hozzá. Erre egy a tanítványok közül, Tamás, tudjuk, akit hitetlennek szoktak nevezni, azt mondja, hogy rendben, induljunk el, menjünk el, aztán halljunk meg mi is vele együtt. Kezded érezni a két gondolkodásmódbeli különbséget? Az egyik úgy tekint erre a halottra, mint aki él, megmagyarázhatatlan módon, itt a fizika törvényei szerint halott. A másik pedig azt mondja, hogy menjünk el, bár semmi értelme nincs, mi is csak annyit tudnánk esetlegesen csinálni, hogy nagy szolidaritásunkba utána halunk. Hát erre képes az ember. Testvérem, hát hányszor hallani ilyet, hogy emberek utána halnak szerettüknek. Mert nem is feltételezik esetlegesen, hogy van egy másik lehetőség, van egy másik értelmezése az életnek. Jézus megérkezik Betániába. Az elhunyt Lázár testvére, amikor meghallja, hogy Jézus mégis jön, elé szalad, és Márta rögtön szembesíti Jézust azzal az emberi valósággal, ami azt gondolom, hogy nagyon ismerős lehet számunkra, és sokunkból budjant már ugyanígy elő. Mit mond? Azt mondja, Uram, ha itt lettél volna. Nem folytatja, csak ennyit mond. Illetve folytatja, hogy most azon ne foglalkozzunk, most csak álljunk meg ennyinél. Uram, ha itt lettél volna. Mit üzen számodra ez a mondat, ez a fél mondat? Kimerjük mondani azt, amit üzen? Vegyünk egy nagy levegőt, és merjük kimondani. Mit csinál Márta? Jézust teszi felelőssé, az ő testvére haláláért. Uram, ha itt lettél volna, ez nem történik meg. Te vagy a hibás, Uram. Te vagy a hibás. Miért mondtam, hogy ismerős? Azért, mert emberi életek millióiból fakad ki ez a kiáltás ugyanígy. Uram, ha te lennél igazából is létezni, akkor nem engedted volna, hogy ez történjen. Uram, hogyha te tényleg olyan hatalmas lennél, te Isten, aki annyira elképzelhetetlen vagy, ha te igazán létezni, akkor ez nem történt volna meg, akkor nem lenne ez a sok fájdalom, ez a sok nyomorúság. Ha te lennél, ha te itt lennél. Amikor az ember elérkezik életének olyan pontjaihoz, ahol nincs emberileg tovább, akkor legtöbbször ösztönösen bűnbakokat keresünk. Na, ki miatt jutottam ide? Na, ki a hibás abban, hogy most ez történt velem? És ha már odáig is eljutottunk, hogy még csak egy nyomorult embert sem tudunk magunk körül megnevezni, na akkor jön az Isten. Uram, ha itt lettél volna. És egyébként csodálatos Mártának ez a mondata, bármilyen furcsa is, hadd mondjam ezt, csodálatos ez a mondat. Mert nem marad abba itt. Nem marad abba ennyinél. Nem marad abba ennyinél, ahol viszont nagyon sokaknak abba marad. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg. De én tudom, hogy neked bármi lehetséges. Még akár ilyen helyzetben is. Figyelitek, nem meri kimondani, hogy mire gondol. Azért nem meri kimondani, mert ennek emberileg nincs értelme. Nincs értelme várni azt, hogy aki elment, az visszajöjjön. Egyszerűen az emberi lét, a fizika, a biológia, ez nem erről szól. Azt se tudja Márta, hogy mire is lenne valóban hatalma ennek az Úrnak, de ezt mondja, hogy de tudom, hogy bármit megtehetsz. Érzed azt a teljes önmegadást Mártában? Uram, igen, én még azt is bevallom előtted, hogy téged okollak. Igen, látod, ennyi vagyok, egy nyomorult ember, de beléd kapaszkodok az életemmel, a hitemmel, és akarom hinni, hogy még te most is tudsz valamit csinálni. Nem tudom mit, de akarom hinni. És Jézus azt mondja neki, hogy Márta, hát feltámad a te testvéred. Feltámad. Persze tudom, Uram, hogy ne feltámad. Hát tudom, ezt tanultam gyerekkorom óta, erről szól a mi hitünk, tényleg fel fog támadni, majd egyszer az utolsó napon, az utolsó ítéletkor. Tudom, majd egyszer, Uram, de értsd már meg, hogy engem ez nem vigasztal, nekem most van fájdalmam, nekem, én most vesztettem el valakit. És egyszerűen ebben a mondatban összeütközik az ember lét, minden kínja, és szembe találkozik azzal a szinte felfoghatatlan isteni többséggel és nagysággal. Mert Márta nem tud más csinálni, mint a jövőbe, a majdba tekint, és azt mondja, igen, egyszer majd tudom, Uram, de hát látod, hogy ez most nekem kevés, és emlékszel, hogy válaszol Jézus, azt mondja, hogy de Márta, hát én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok, és én most vagyok itt. Én most állok a te életed mellett. Nem majd, meg nem holnap, meg nem 10 év múlva. Márta, hiszed-e azt, hogy most beszélhetünk feltámadásról? Tudjátok, Jézussal nincs értelme. Nekünk legalábbis, nekünk keresztény embereknek nincs értelme a jövőbe meredni. És a holnaptól várni majd a vigasztalást, meg a megoldást. Annyira szívfacsaró, amikor keresztény emberek élnek úgy, hogy egyetlen reménységük már csak az maradt, hogy majd egyszer odaállt az Úristennél, majd az Úristen őket majd kárpótolja azért a sok nyomorúságért, ami itt a Földön érte őket. Bár itt rossz, meg halál van, meg belénk törlik a lábunkat, meg nem érjük el az álmunkat, de majd egyszer ott jobb lesz. És Jézus leállítja ezt a gondolkodásmódot. Azt mondja, hogy Márta, értsd meg, itt nem majdról van szó, itt nem jövőről, itt most. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én, aki itt állok mellette. Hiszed-e ezt? Hiszed-e, testvérem, az életedre nézve, hogy nincs értelme a jövőbe meredni? Hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztusnak bármi lehetséges? Hiszed-e, hogy van értelme vigasztalást várni, és feltámadást várni már most az életedben? Ha meghal is él, mondja Jézus, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ami miatt egészen fantasztikusan érintett ez a Jézusi mondat, az az, hogy bár az egész világ erre a tervezett elavulásra van beállítva, benne az ember lét is, mi is elavulunk, elöregszünk, tönkre megyünk, végünk lesz. Egyszer csak berobban ebbe az abszolút elkeserítő perspektívába egy ilyen mondat. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Jézus lezárja egyszer és mindenkorra ezt a reménytelen emberi perspektívát. És azt mondja, hogy él. Sőt, azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Tervezett elavulásról beszéltünk az előbb. Hát most a végére egy kicsit hadd alakítsam át ezt a gondolatot. És hadd mondjam el, hogy az Isten tervében nem tervezett elavulás van, hanem tervezett elévülés. Tervezett elévülés. És tudod, mi évült el? A halál hatalma a mi életünkbe. Az elévülés ugye az egy jogi kifejezés. Leggyakrabban talán innen ismerjük, amikor egy-egy bűncselekmény már olyan régen történt, és még nincsenek meg az elkövetők, is elévül. És ma utána hiába kapják el, már akkor sem tudják megbüntetni. Az Isten tervében elévült a halál hatalma az ember életében. Ez nem azt jelenti, hogy úgy születünk, hogy ez automatikusan így van, hanem az embernek át kell élnie, hogy mit jelent a halál mesdjéjén állni. De tudd, testvérem, aki talán most lehet, hogy ott állsz, ha nem is a szó szoros értelmében, de lélekben, de tudd, hogy az Isten terve az nem az elavulás, hanem a tervezett elévülés. Elévül a halál hatalma. Nincs többé hatalma halálnak. Hogy mondja ezt az apostol? Halál, hol a te fullánkod, hol a te diadalmad? Hát hatalmasabb Istenünk van annál. Hát legyőzte a halált Krisztus feltámadásával. Miért félsz? Miért vágysz a jövőbe, és miért majd a holnaptól várod a megoldást? Már megtörtént. Tervezett elévülés. Amikor mindaz, amit őt eddig féltél, és gátolt és blokkolt, egyszer csak hatályát veszi. Mert ha igaz ez a legnagyobbra, a halálra, akkor igaz minden apró kicsi kis történésre, ami az életedben van. Tervezett elévülés. Hatályát veszi minden, amit ettől eddig féltél. És Jézus nagyon jól tudja, hogy mi emberek úgy működünk, hogy a szép gondolatok, elvek, a kis gyenge lábakon álló hitünk mellé azért néha olyan nagy szükség van megtapasztalásokra. És feltámad lábár. Nem majd, meg nem majd a feltámadáskor, ott és akkor, a halottból élő lesz. Megfeszül minden fizikai és biológiai törvény, recseg minden, amit eddig az ember az életről és a halálról gondolt, mert valami új kezdődik. Gondolj csak bele, mit élhetett át Márta és Mária. Mit élhettek át? Amikor az ő nyomorult, bizonytalan kis hitükkel, létükkel odáig jutottak, hogy még az Istent is felelőssé tették, és mit élhettek át utána? Egészen fantasztikus. Jézus mondatával hadd zárjam be. Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy ez már itt a földön a tiéd lehet? Mert csak ezen múlik. Ő annyira szeret téged, hogy még ezt a lehetőséget, ezt a döntést is odaadja eléd. Nem kényszerít rád semmit. Az ember élhet úgy, hogy mindig bűnbakot keres. De tud, hogy van lehetőség feltámadni új életre. Már itt a földön. Hiszed-e ezt? Amen.